digitális kultúráról érthetően a DTM-ben.
Folytatódik a műsor, nem is akármilyen témával. Visszatérünk egy olyan témánkhoz, amivel többször foglalkoztunk, mert ugye az okos eszközök, meg minden egyes elektronikai eszköz használja az elektromos áramot, amit nagyon gyorsan képesek elfogyasztani, hogyha kicsi az akkumulátorunk. Mellettem Justin Viktor innovátor és Dolcsák Dániel, az IVS tartalomigazgatója, továbbra is itt a vendégünk. Gyémánt akku, az meg mi?
Hát én visszakérdeznék, tippeld meg nekem, hogy az 50-es évek eleje óta tonnában mennyi nukleáris hulladék keletkezett az Egyesült Államokban?
Hú, hát tonnában?
Tonnában.
Nem tudom, több ezer.
Hát
több tízezer.
Valamivel több, mint 85 ezer tonna. Ugye ebben a világon mindent bele kell érteni, a kesztyüket, a ruházatot, a fűtő elemeket, magukat,
azokat.
A grafit fűtőelemeket, így van.
Amivel szabályozzák ugye a nukleáris robbanást.
Hát, ugye vannak a fűtőelemek, meg a grafit moderátorok, de ebbe mindent beleveszünk, akkor körülbelül ez a mennyiség jön ki. És hát ez egy borzalmas tehertétel a bolygó számára, az emberiség számára, mindenki számára, mert hogy ezeknek felezési ideje van, ami röviden többen annyit jelent, hogy a radioaktív sugárzásuk X év alatt csökken a felére, és ez az X, ez általában 5000-től megy fölfele, de vannak kis felezési idejű radioaktív anyagok is, de jellemzően, amit az ipar használ, azok inkább ilyen több ezer éves felezési idejű történetek, ami azt is jelenti, hogy ennyi időre meg kell oldani a biztonságos tárolást.
Na most... A Bristoli Egyetemnek a videójából is valami hasonló derül ki, ugye?
Amit igen, van egy kis bejátszónk is. Hát ugye ezzel nagyon sokan foglalkoznak, mit lehetne ezzel kezdeni, hogy lehet megúszni a több ezer vagy tízezer évre készülő tárolókat, ilyen föld alatti hulladéktárolókat, és a Bristolban azt találták ki, a Bristoli Egyetem Cabot kutatóintézetének a munkatársai. Rájöttek egy olyan módszerre, hogy mivel általában ezeknek a fűtőelemeknek a külső héján, úgymond a felszínén koncentrálódik a radioaktivitás maga, ezért a hevítésükkel ez elpárologtatható, tehát egy nagyon erősen radioaktív gázt kapunk, és egy nagyon kevéssé radioaktív fűtőelemet. Most ebből a felfedezésből...
Itt látjuk a hajó.
Itt látjuk gyakorlatilag ezt a 95 ezer tonna, vagy több mint 85 ezer tonna ugye fűtőelemet, illetve radioaktív hulladékot, amivel ezeket a kísérleteket folytatták, és tehát elpárologtatják ezt a gázt, és aztán pedig kicsapatják, és kondenzálják, és ipari gyémántot készítenek belőle, ami viszont nagyon erősen radioaktív ismét.
Mert hogy a grafit is szén, meg a gyémánt meg is szén, gyémánt csak is egy szén, másik formában. Ugye?
A gyémántról tudni kell azt, hogy ha a radioaktív mezőbe kerül, a sima normál gyémánt, akkor elektromos áram kezd benne folyni, és kis feszültségű áramot képes adni.
És ezt mostanában tudták meg, vagy ez egy régóta ismert?
Ez tudható volt, csak hát ugye ez a maga technológia új, és ezt a radioaktív gyémántot, hogy veszélytelenné váljon, bezárják egy újabb gyémánt rétegbe, amitől aztán körülbelül olyan intenzitású sugárzó gyémántot kapnak, mint egy banán. Tehát ezt akár a kezedbe is foghatod, ettől semmi bajod nem lesz. Igen ám, de továbbra
tehát akkor
is.
Csak, hogy rögzítsük, hogy hiába egy radioaktív anyagról beszélünk, ez mégis veszélytelen?
Így van. Tehát bezárják magát a radioaktív sugárzást egy másik gyémánt belsejébe, így mi tulajdonképpen a végeredményként egy darab ipari gyémántot látunk, ami sugárzó, de csak nagyon kis mértékben, ellentétben viszont áramot termel. És ezt lehet elemként ugye alkalmazni. A felezési idő meg marad, tehát gyakorlatilag, hogyha ma készítesz egy ilyen gyémántot, mondjuk urániumból, akkor 7700-ban fog lejárni az elem fele. És aztán van további durván 7000 éved arra, hogy még az is a felére csökkenjen, hát igen hosszú élettartamú elemet kapsz.
De akkor most azt mondod, hogy lehet olyan elemet előállítani, ami a te táblagépedbe behelyezhető, és 7000 éven keresztül
vagy működik? Vagy akár az egészségügy fel tudja használni, egy pacemakert lehet vele meghajtani, vagy műholdakat lehet vele áram ellátni, vagy űrszondákat. Tehát gyakorlatilag a skála az
de akkor magyarul határtalan. Nyilvánvalóan a te géped hamarabb elromlik, elhasználódik, mint ahogy a
ahogy ma gyártják a gépeket, biztos.
Aha. Ez a Bristoli Egyetemnek ezek szerint egy kutatása, ami most éppen milyen fázisban van?
Hát ez ugye most a bejelentés fázisában van, tehát most tudtuk meg, most jött ki a hír. Igen, itt lehet látni, ahogy melegítik, és aztán elpárolog belőle a radioaktivitás.
Ja, ez az a folyamat.
És ez ugye egyszerre oldja meg az elem problémát, és a radioaktív fűtőelem tárolási problémát is, mert utána az a maga a grafit, ez a maga a fűtőelem, ami hátra marad, az már viszonylag ártalmatlan. Tehát ez két legyet egy csapás.
Akkor ez egy újrafelhasználás, mégpedig ilyen hasznos
módon. Így van. Aha. Ez egy nagyszerű.
Itt állítják elő a gyémántot, ugye?
Így van.
Biztos ez is sok energia kell. Ja, ez az utolsó videónk meg azt mutatja, hogy mennyi ideig lehet használni.
És itt már látjuk is, hogy micsoda fantasztikus élettartamot nyertünk. Hát hátradőlhetsz, tehát nem kell emet cserélni, hogyha ezt raktad a gépedbe.
Vajon mikor lesz a boltokban ilyen gyémánt akkumulátor?
Reméljük, megérjük.
Köszönöm. 7700-ban. Hát igen, amilyen gyorsan haladnak ezek a fejlesztések, és amilyen gyorsan kerülnek be a kereskedelmi forgalomba. Na akkor még a végére maradt nekünk egy ilyen robotos videónk. Oroszországban Brownbotnak hívják ezt a gladiátor versenyt, ami hát látjátok, némi különbség azért van, rögtön ugye a brutalitásban is megjelenik. Több versenyző is van egyszerre a színpadon. Ott a hátsó részen, ott a sötétben volt egy nagy baltás, vagy fejszés gyilkos robot, az a piros. Elég komoly erővel ütlegeli a többieket, meg ez az ék alapú is nagyon kemény, megtolja, és hatalmasat lök rajtuk. Nem látszik egyébként, hogy a csapatok hogyan, de ott látod, már az egyik már teljesen leépült.
Igen, hát ha a hacker, visszautal a hambűsor elejére hacker terminológiával az oroszok a brute force, a brute force-szal dolgozunk.
Igen, van itt mindjárt egy érdekes rész különben, amikor a vége felé járunk ennek a rövid bejátszásnak, mert miközben majd látni fogjuk, hogy a baltás próbálja hatástalanítani az egyik robotot.
Igen, nekik is van baltásuk.
Igen.
Most éppen nem átulva.
És itt a bal szélén még van egy hűtőgép is, azt nem tudom, milyen célt szolgál, de néha oda megy ez a fejszés, és elkezdi
ütlegelni a hűtőgépet. Fagyasztani közben.
Pedig az teljesen ártalmatlan hűtőgép.
Gondolod te innen, de lehet, hogy közben távfagyasztja
őket. Lehet, hogy csak kivár.
Lehet, hogy pontokat lehet ezért kapni. Na most jön ez a rész, hoppá! Na, szóval az ék alakú sajnos beleszaladott a padlóba, aminek így följött, és jön a baltás, aki már egyszerűen csak így elkezdi beletolni a lukba.
Danit is kérdezem közben, hogy ebben mi miért nem indulunk? Hogy nincs ilyen magyar liga? Vagy miért nem vagyunk ott?
Passzolom, viszont tehát amiben meg ott vagyunk, az nagyon sok e-sport játék, és itt ugye most mégis robotépítésről van szó, de az valójában, és ha jól látom, akkor itt azért meg ez távirányítású, tehát hogy nem leprogramozod, és ugye vannak ilyen robotversenyek is, akár egyébként a BM-n is gyerekek, amikor nem harcoltatni kell robotokat, hanem mondjuk egy versenypályán kell végigmenni, úgyhogy megfelelő trükköket, tehát ugye megvan a szenzor gyűjtemény, így mindenkinek azonos, és építeni kell olyan járművet, ami végigmegy egy pályán megfelelő, tudom, hogy így választani kell két alagút között, amelyik zöld, stb. Tehát a kereszteződésnél betolatni, forgó színpadon navigálni, tehát hogy viszonylag komplex feladatokat, ebben tök jók vagyunk. Aztán tök jók vagyunk például olyanban is, ahogy a pneumobil versenyeken is elég szép eredményeket értek el, mondjuk volt BM és hallgatókból álló csapatok, amiből egyébként például a Mehatromotív nevű cég is kinőtte magát. Tehát sok ága van ennek, és hogyha visszamegyek még arra, amivel kezdtem, az e-sportok, ott pedig egy óriási piac van kibontakozóban, sőt, hogy Amerikában egészen aggódnak mondjuk a klasszikus hagyományos sportoknak a licenc tulajdonosai, mert az e-sportoknak a nézettsége az nagyon megy fel, hagyományos sportoké nagyon megy le, hát nyilván ugye kiöregszenek a régi figurák, és mondjuk egy magamfajta 30-asnak már ugyanolyan normális mondjuk egy StarCraft meccs, vagy egy mondjuk akár egy League of Legends, vagy bármi, mint mondjuk egy foci meccs, sőt azt mondom, hogy sokkal izgalmasabb, tehát én nagyon tudok izgulni egyébként egy StarCraft döntőn jobban, mint egy foci meccsen, és ennek a piaca is nő, és most ott tartunk, hogy konkrétan elindult az első igazán komoly nagy profi liga, amiben igazi nagy foci, vagy hát sportcsapatoknak a cégeik, ugye itt mondjuk van egy komoly céges háttér, indítanak, tehát hogy nagyon nagy beszálló van eleve az e-sport csapat indítására is, és tehát gyakorlatilag olyan, mint mondjuk akár mint a Bundesliga, vagy bármilyen mondjuk ilyen elit bajnokság, e-sportokban is indul. Itt nagyon izgalmas. Az a kérdés, hogy például oda be tudunk-e kerülni, ugye nyilván manapság Magyarországon is nagyon sokat költenek sportra. Nem látszik, hogy ennek lenne e-sport lába, pedig valószínűleg érdemes lenne ebbe is
elnézni. Nekem erről eszembe jött, 2003-ban forgattunk a Pontóval Szöulban, és ott például, ugye akkor ezt úgy hívták, hogy Samsung Cyber Games, ez volt akkor az akkori, akkor még ez nem e-sport volt, hanem csak egy ilyen, és a StarCraft-ban vittünk ki versenyzőt, sőt volt még ilyen szoftver, amiben vittünk ki versenyzőt, és már akkor két olyan cable network adó is volt Szöulban, ami 0-24-ben ezeket a versenyeket adta. Nagyon komoly nézettséggel teszem hozzá.
Igen, ma már YouTube elsősorban a csatornája, és régen mondjuk számítógép hardware gyártók szponzorálták elsősorban, de manapság már a teljesen hagyományos vállalatok is megjelennek szponzorként, óriási pénzdíjakkal és rettentő sokat kattintó fiatalokkal.
És néhány nappal ezelőtt jött a hír, hogy Washingtonban nagyon jó helyezést ért el az a részben magyarokból álló csapat, az európai összválogatott, aminek pont ilyen robotos feladata volt, ugyanis egy ilyen labdákból álló folyamból kellett kiválogatni a narancsszínű labdákat, és a kékeket benne hagyni a streamben, és első helyezett lett a magyarokból is álló csapat. Egyébként elárulom mi közönségünknek, hogy már a háttérben egyeztettek a csapat vezetőjével, és remélhetőleg szeptemberben itt lesz vendégünk,
majd
a magyar mentor.
Majd megkérdezzük, hogyha jönne az orosz kalapáló, akkor mit csinálnának?
Így van. Na, eddig tartott ma a műsorunk. Köszönjük szépen a figyelmet, és köszönöm szépen Dolcsák Dánielnek, hogy itt volt ma a műsorban, meg az egész csapatunknak a közreműködést. Legközelebb két hét múlva jelentkezünk. Addig is viszont hallásra, viszontlátásra.